Köszöntöm stúdiónkban Balogh Tibor grafikus művészt, akit én már régóta ismerek, legalább 8-10 éve. Annyit elárulhatunk, hogy 37 éves, roma származású, volt állami gondozott, és őt is, és a barátait is ismerem már évek óta, sőt, hát benne vagyok a baráti társaságban, és követem az ő életüket, és nagyon sokat jelent számomra is, és példaértékű az, hogy tulajdonképpen igenis ők többszörösen hátrányos helyzetből indultak, mert állami gondozottak voltak, és ez a gyerekkor, amiket csak én is tudok erről, nagyon sok nehézséget hordozott, és ráadásul cigányszármazásúak, ez a kettő így együtt valóban azt jelenti, hogy többszörösen hátrányos helyzetűek. És mégis azt látom, hogy ellentétben a köztudattal, hogy sokan a cigányság köréből nem dolgoznak, elhagyják magukat, csak segélyekből élnek, ők pedig ilyen kezdés után állnak a lábukon, elvégeznek iskolákat. Tibor, te magad is grafikus művész lettél, diplomád van, és tanári végzettséged is van, és hát rádióban nehéz ezt érzékeltetni, de egészen gyönyörű, fantasztikus grafikáid is vannak, és festményeid is vannak, és állsz a lábadon a barátaiddal együtt. Ez nagyon példaértékű számomra is, személyesen is. Kérlek arra, hogy amit jónak látsz, beszélj egy kicsit a gyermekkorodról, hogy milyen kezdeti emlékeid vannak. Például milyen idős voltál, amikor elkerültél a családodtól? Van-e emléked édesanyádról?
Nincsen. 3 hónapos koromban kerültem állami gondozásba. Egyébként az az érdekessége, hogy éppen tavaly nyáron voltam a barátommal, Vári Zsolttal Nyíregyházán, és az az ötlet támadt bennünk, hogy keressük meg az anyagunkat. Tehát kicsit jobban nézzünk a múltunk után, hogy valójában egy picit összerakódik egy kép bennünk, amikor nyíregyházi gyűjtőbe elmegyünk, elkérjük ezeket a dokumentumokat, hogy tulajdonképpen miért is kerültünk be, mi a családi hátterünk. És nagyon érdekes volt ez a tanulmány, amikor elolvastuk, és tulajdonképpen számomra nem tűnik olyan nagy esetnek ez a dolog, azért, mert amikor 3 hónapos korba bekerül egy csecsemő, akkor ez a fajta hiányérzetek legalábbis nekem kevésbé jönnek elő. Valahogy olyan természetessé válik ez a folyamat, egyfajta ilyen megkeményedett helyzet, vagy ismeretlen kapuknak a helyzetei állnak elém. Persze a szeretet, meg ez a fajta gondoskodási érzetek, ez mindenkinél jelen van. De azok a mély zsigeri ösztönök talán a nevelőben tudtuk megkapni. Volt kedvenc nevelőnőm, és akkor azokban kiélhettem ezeket az ösztönöket. Ezek a mínuszok, amit mondtál az elején, nemrégiben egyik rajztanáromtól hallottam, hogy Tibor, neked minden mínuszt, minden ilyen jellegű hátrányt pozitívvá kell konvertálni, pozitívvá kell tennem, hogy abszolút sikeresen jöjjek ki az életembe, hogy ezek az előítéleti dolgok, amik a cigányság, az állami gondozottak körül forog, azokat pozitívvá kell kovácsolni. És ezen elgondolkodtam, körülbelül egy éve mondta nekem egy régi ismerősöm, nagyon szeretem a Gitta nénit, a Rózsavölgyi Gitta néni, aki tulajdonképpen a Képzőművészeti Egyetemre is felkészített, a rajztanárnő, és én ezen elgondolkodtam. És ez tényleg így van. Hogy nem mindig hagyni kell azokat a nagy szabadságnak a ösztöneit, hogy majd lesz valami, majd jön valami, hanem tenni érte egy kicsit. Sokszor a Várin érzem a barátunk, Vári Zsolton, hogy ő ebben előrébb jár. Nem bízza sokszor a véletlenre az ő előre haladottságát.
Én azt látom, hogy ez a baráti társaság olyan egy kicsit, mint a ti családotok. Tehát végül is, mint a testvérek és barátok is vagytok, és így kiegészítitek egymást. De még egy picit visszatérve a gyermekkorodra, úgy nagyjából tudod-e, hogy mondjuk 18 éves korodig hány helyen éltél?
Körülbelül 3-4 helyen. Ha meg kell nevezni, volt a csecsemő otthon, az Baktalúrendházán, Berkeszen, Pétervásári, Heves megyében, például egy kisebb, családiasabb állami gondozási hely, és Tiszadob.
És mennyire emlékszel arra, hogy a váltások traumát okoztak volna neked?
Én nagyon nehezen alkalmazkodtam. Az egyik helyen le is írják, hogy én nehezen alkalmazkodtam ezen a helyen. Nem volt beleszólásunk, nem volt, mint hogyha természetes lenne, hogy nekünk mennünk kell. Valamik helyen azt kaptuk, hogy Tiszadobon egy nagyon szép környezetben, Andrássy kastély, hogy dől a kastély, ezért megyünk, szétrobbantják a társaságot, a gyereksereget, és akkor különböző 4-5 fős csoportokra elosztva, valaki megy az ország másik oldalára, én Heves megyébe, négyünk el. Tehát így mentek ezek azok a barátságok, sorsok, ahogyan elágazódtak.
Téged ilyen szelíd, csendes embernek ismerlek, ez nem jelentett hátrányt ezekben az években? Tehát, hogy ezt kihasználták és leuraltak téged erőszakosabb társaid, uh-huh. vagy bizonyos nevelők?
Nem, hál' Istennek uh-huh. nem. Igazából talán ez egy erény lehetett ebben a közegben.
Milyen volt kilépni ebből az egész kultúrából és elkezdeni az önálló életet? Utaltál itt egy nénire, aki segített neked, tehát volt a kapaszkodóid így emberileg is?
Igen, hál' Istennek ilyen átmenet volt, hogy nem dózisként éltem meg ezt a fajta helyzetet, hogy mindent megtanulni, egy csekk befizetése, egy különböző helyzetekben, hogyan kell viselkedni a boltban, stb. A Gittani mellett szépen megtanultam.
Ki ez a Gittani? Ki ő?
Hol volt? Tiszadobon, mikor én gimnazista voltam, jött egy társasággal, egy rajzszakkör csoporttal, és ott a kastélybe szálltak meg, művészkedtek, egy hétig ott voltak, és tulajdonképpen bevonták az állami gondozottakat is rajzi foglalkozásokba, akinek volt kedve, és én is csatlakoztam, elmentünk rajzolni ki a természetbe, és tulajdonképpen így felfedezett engem egyfajta patronáló.
Uh-huh. És megmaradt ezek szerint a kapcsolat?
Megmaradt, most már egy kicsit ritkábban, mert nekem is vannak így elfoglaltságaim, de így indult ez a kapcsolat, és rendszeresen jártam fel hozzá. Voltunk külföldön, művészettörténeti tanulmányutakon, Párizsba, Olaszországba. Tulajdonképpen egy patronáló személyiség is volt az életemben, még most is igazából, és csomó minden bepótolt. Emlékszem, hogy egy évig tulajdonképpen nem is értettem a mondatait, hogy mit akar mondani. Tehát, mint hogyha magyarul nem tudtam volna. És aztán egy év múlva tökéletesen értettem, hogy mit akar Gittani és mi a mögöttes tartalma a mondatainak.
Ő nélküle talán nem lettél volna grafikus?
De.
Uh-huh. Tehát tőle függetlenül is.
Igen, tehát elég erős zsiger volt bennem ez iránt, és jöttek mindig az életem során olyan segítők, akik ebben valamilyen szinten részt vettek, akár az általános iskolába, szakkör jelleggel.
Tehát voltak szakkörök, voltak igen. pályázatok, és kiderült, hogy ügyesen rajzolsz,
igen, és igen. Tehát teljesen ilyen mindennaposan észrevettük, jó rajzolok, na akkor gyere, van egy kis rajzszakörünk, és akkor csatlakozz. Én mentem, rendszeresen rajzoltam, tök jó volt, és akkor ez így valahogy predesztinálta, hogy én egyszer grafikus leszek.
Mit jelent számodra végül is a művészet? Azt tudom, sokszor elmegyek a Roma galériába, és gyönyörű képek között ott alkottok, dolgoztok, hogy nagyon szereted, tehát ott vagy a vászon előtt, és benne vagy, és úgy tűnik, hogy az életednek ez egy nagyon fontos része. Neked ez egy kicsit ilyen elefántcsontorony, egy menekülés is, vagy csak eszköz, vagy örülnék, hogyha erről mondanál valamit, hogy a festészet, a művészet mit jelent számodra?
Hú, nekem mindig ilyenkor egy picit talán nem nagy képviség a Leonardo elemző, kutató, a művészethez való hozzáállása, viszonya jut eszembe egyrészt a tanulmányaimból kiderülve, meg a munkái által látva, ahogyan ő szemlélte a dolgokat, ahogyan vizsgálta, és valahogy én ez közelítve látom a művészetnek a mondani valóját. Tehát nem egyszerűen egy síkon való gondolkodás, hogy most jó megtanulok anatómiát, és aztán tudok rajzolni, és mindent tudok, hanem emellett csomó minden van. Az, hogy bekapcsolom a tévét, és hallok helyzeteket, az bennem marad, leszűrődik, és valami képződik bennem. Pláne, hogyha én cigány emberként mondjuk sorsokat hallok, 2-3 éve voltak ezek a tragédiák, előtték a családokat, stb., akkor ezek igenis élnek, és valami mocorog az emberben. Vagy a jó zenék hatására is valami kialakul, vagy a barátaimnak a hangulata, helyzete, együtt megélt sorsunk következtében, hogy például a Rendszerbe zárva című grafikám jégtömbökbe vannak bezárva emberek, de a szárnyuk az kint van, a szabadságokat nem lehet megfosztani. Ilyen módon, tehát a léleknek a megfoghatatlan részét, ami szimbólumként jelenik meg, és igen, talán ezek vezethetnek vissza a múlt gyökereire, az, hogy együtt hogyan nőttünk fel, milyen élmények voltak. És aztán ezek majd talán megoldódnak, és törekedni is kell erre, hogy ezek megoldódjanak, felolvadjon az a jégtömb, és mindig a pozitív felé vinni ezeket az üzeneteket. Azt hiszem és vallom, hogy az alkotó feladata az, az is, hogy gyógyítson. Tehát amellett, hogy drámákat megfestünk, megrajzolunk, ez is nagyon fontos, de annyi minden van ebben az életben, hogy magunkba zuhanunk, és kell, hogy, hogy gyógyítsunk. Ez is egy feladatunk.
Sok képeden látok angyalszárnyakat. Egészen különös ez az eszköz, amit te használsz, mert van úgy, hogy emberre helyezel angyalszárnyat, vagy egyszerűen van egy olyan nagyon népszerű ismert képed, a cigányasszony tánca az angyallal, ott is előkül az angyal, vagy az előbb utaltál arra, hogy valaki jégtömbben van, de kilóg a szárny a szabadságnak jele. Tehát arra akarok rákérdezni, mit jelent számodra az angyal szárny. Nyilván egy kicsit transzcendentális dolog is ez, illetőleg talán Leonardo hatása is, hiszen ő is állandóan foglalkozott a szárnyakkal, a repüléssel, a repülés lehetőséggel, tehát a szabadság utáni vágy, illetőleg a transzcendens világnak a jelenléte a mi világunkban, tehát amire utalta, hogy próbálod így holisztikusan, teljes egészében élni és érezni az életet, a művészetet.
Én gyerekkorom óta valamitől mindig, ha kinyitottam egy albumot, akkor a vallás volt, és azokat másoltam.
Ezt vetted észre, erre volt a rész?
Ez volt, ami kódként üzent nekem. Ez volt, ami a művészet, akkor csak ez. A mostani élményeim, a művészetemnek a leképzése, az nem ennyire direkt, hanem csak finom üzenetekkel, indirekt módon akarom ezt tárni, mert azt gondolom, hogy ehhez komoly belső folyamatokon kell, hogy átmenjen az ember. Egy ilyen Assisi Szent Ferenci állapot, hogy valaki tudjon ilyen nagyon tiszta képeket festeni. Az egy komoly letisztultság kell, és ebben a világban, ebben az én helyzetemben, ahogy bombaszerűen érnek hatások, élethelyzetek, ezt nem tudom megengedni. Ezért próbálok a mai kódok szerinti, receptek szerint festeni. Ez én szempontom szerint a legigazságosabban. Szimbólumokat keresni. 21. század, Budapesten vagyok, mit éltem eddig, hol vagyok ma, és ezeket alkalmazva kifesteni magamból a őrületeimet.
Néhány hónappal ezelőtt így a mi baráti körünkkel kimentünk a Dunapartra, és emlékszem, hogy éppen hekket ettünk, és akkor rám néztél, és azt mondtad, hogy János, ezt már szerettem volna neked mondani, én szeretnék megtérni. És akkor ennek természetesen örültem, de rákérdeztem, hogy ez mit jelent számodra, és akkor említetted, hogy szeretnél például megkeresztelkedni. Amit jónak látsz megosztani a hallgatókkal, kérlek, hogy mondd el, hogy hogy jutottál erre a felismerésre, vagy döntésre, mi motivál ebben?
Ez bennem visszanyúl egész gyerekkoromra, tulajdonképpen a vallás nyitottságára jutottam a képzőművészeten belül is. Talán ez mindig bennem élt, ez a fajta Istenhez közeli állapot, Istenhez közeli kommunikáció. Ahogy élek, ahogy közvetíteni akarom valaki felé a jót, a rosszat, az érzéseimet, ez gyerekkoromban, emlékszem, és 7 éves koromban már működött. Bármi rosszért, akkor azt mondtam, hogy mert Istenem, így akartad, éppen megvert a nevelőm. Vagy éppen találtam valami jó dolgot, akkor mert így akartad.
Egyáltalán Isten a hitot szóba került köztetek gyerekkorotokban? Ez annál sem. Érdekes,
ez nagyon érdekes.
Titeket nem tanítottak.
Felnőtt fejjel. De szerintem a filmek hatása lehetett, hogy akkori filmek. De olyanra is emlékszem, hogy talán pont Kálmán volt, akivel akkoriban sétáltunk, és akkor mondtam, hogy de tudod, hogy ez a kőszobor, ez hogy lehetett itt? Egy indri kőszobor. És akkor elkezdtük elemezni, hogy ez hogy lehet, hogy itt egy kő. Akkoriban lettünk ilyen 6-7 évesek.
Tehát egy Jézus megfeszítését ábrázoló kő. Igen. Keresztre gondolsz.
Egy templom előtt. És akkor mondom, ez úgy lehet, 7 évesen, hogy meghalt a emberke, nem tudtuk, hogy ez ki, és a földben egyszerűen kővé vált, és kivették, és oda tették. De valószínű, hogy ez egy kiválasztottságnak egy valamilyen lehet. És ezt gondoltam akkoriban, hogy így történhetett az, hogy ott egy kő. És ahogy teltek az évek, sok idő volt, amikor így eltávolodtam ettől a fajta beszélgetéstől, vagy megosztottam a jó-rossz dolgaimat. És aztán ez a fajta társadalmi elvárások, hogy ahogy telik az idő, ott egy csomó minden él el, csak kevényesedik ez a fajta Istennel való kommunikáció, és egy éve egyszerűen azt vettem észre, hogy valami egyszerre kikívánkozik, de valami egyszer el is múlik. És itt tennem kell valamit magamért, hogy azt mondhassam magamra, hogy valaki rám tette a kezét. Valaki óv, valaki védelmez. Tehát elmúltak azok a korszakok, ami eddig ilyen laikusan vagy rosszul, adhok módon működött. Most már tennem kell magamért tudatosabban, hogy egyszerűen ezt kezeljem. Egyfajta mérföldkőként kezeljem. Tehát ne csak a belső zsigeri véletlenek, most jutott eszembe, most akarok kommunikálni, vagy most hagyja. Tehát egyszerűen...
Megéred, beéred ez a folyamat.
És ezért jutottam odáig, hogy hozzád fordulva, hogy ezt szeretném megtenni, hogy megkeresztelkedem.
Igen. Tibor, köszönöm szépen a beszélgetést, és minden jót kívánok neked az életedben, hogy az álmaid beteljesüljenek, hogy a szárny tudjon működni, hogy tényleg tudjunk szárnyalni, megemelkedni néha a talajtól felemelkedve lélekben, szellemben, mert másképpen nem megy. Isten áldjon.
Köszönöm.